Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A műsor támogatója a PwC Magyarország, a jövő pénzügyi vezetőinek tanácsadója.
A vonalban Weinhardt Attila, a Portfólió munkatársa. Szervusz, jó reggelt!
Szervusz, jó reggelt, köszöntelek és a hallgatókat is!
Hogy nyitott ma a tőzsde idehaza?
Mérsékelt emelkedéssel kezdett ma a Bux Index, 0,3%-os plusz látok, így közelítjük a 49 000 pontos szintet. Most ehhez nagyjából 200 pontos távolságra járunk. A vezető papírok közül a legnagyobb emelkedést az OTP banknál látom, ez most 0,7%, 16.690 forinton született az utolsó kötés. A MOL 0,2%-os pluszban jár jelenleg 2410 forinton, a Richter szerint 0,1%-os emelkedés mutat, így a legutolsó kötés kereken 8200 forinton született. A Magyar Telekomnál pedig egy kis csökkenés mutatkozik, jelenleg ez 0,1%, 424,5 forinton született utoljára kötés.
Milyen piacmozgató híre számítotok ma?
Most délelőtt 10 órakor mutatja be a Magyar Nemzeti Bank az inflációs jelentését. Ennek a főbb számait ugye a keddi kamat döntéskor már megismertük, mind a GDP, mind az inflációs előrejelzést, de nyilván ugye elemzői szemmel érdemes megnézni azt, hogy milyen feltételezésekre épültek az előrejelzések, és egyéb milyen üzenetek találhatók még ebben a terjedelmes anyagban. Ez ugye mindenképpen lényeges. Lesz ugye egy egyhetes betéti tender, amelynek az eredményét délután ismerjük meg. Ennek az eredmény nagyjából borítékolható olyan szempontból, hogy ugye kedden a Magyar Nemzeti Bank vezetése már bejelentette, hogy ezt az instrumentumnak a kamatát is 0,9%-ra felemeli, 0,75%-ról, tehát összességében ez biztosra vehető. És ezzel nagyjából egy időben, amikor majd ennek a tendernek az eredményét megismerjük, az is kiderül, hogy az Egyesült Államokban a heti friss munkanélküli segélykérelmi adat hogyan alakult, illetve egy felülvizsgált GDP statisztika is érkezik majd egy tartós fogyasztási cikk rendelés állományjal együtt, tehát a délutáni órákban azért lesznek majd izgalmak.
A forint árfolyama hogy alakul?
A forint reggel lényegében stabil, most volt azért egy kisebb gyengülési hullám, de gyorsan vissza is erősödött, így tendenciákat nézve a kerek 350-es szint közvetlen közelében áldogál jelenleg az euróval szembeni jegyzés. Ugye tegnap délelőtt még volt egy határozott forint erősödés, egészen 348-ig, onnan volt egy gyors visszagyengülés 351-ig, és azóta közelít a 350-es szinthez a kereskedés. A dollárforint jegyzések felé jelenleg a bankközi piacon 293 forint 30 fillér környékén mozognak.
Köszönöm, Weinhardt Attilát, a Portfólió munkatársát hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A vonalban itt van Korányi G. Tamás, tőzsdei szakértő. Szervusz, jó reggelt!
Jó reggelt a hallgatóknak, szervusz!
Ahogy beszámoltunk róla, elindult a kamatemelési ciklus. Milyen hatásai lehetnek ennek a tőzsdére?
A tankönyv szerinti hatás, hogyha emelkednek a kamatok, akkor a tőzsdei részvényárfolyamok általában csökkennek. Nálunk azért nem ez a helyzet, nagyon kevés papír van a tőzsdén, a meghatározó részvény az OTP, amely a Bux majdnem felét adja, és az OTP bank lévén abban érdekelt, hogy a marzsok akkor tudnak szélesedni, hogyha emelik a kamatokat, mert ilyenkor általában a betéti kamatok lassabban emelkednek, mint a hitelkamatok. Nem csak nálunk, hanem a többi OTP-s országban, de egyelőre a bennem békezte Kelet-Európában a kamatemelési ciklust. Csehország egyébként már ma csatlakozott hozzá. Úgyhogy azt gondolom, hogy nem véletlen, hogy az OTP árfolyam fölfele tart. Volt egy megtorpanás az OTP elmúlt hetekben látott felmenetelében. Az elmúlt egy hétben, 10 napban inkább lefelé mentek az árak, OTP árak, mert egyszerűen egy kicsit kifulladt, volt egy eladási hullám. Ez most megváltozott, és például azt is számogatják az elemzők, hogy ha megveszi a szlovák bankot, a szlovén bankot, a Nova bankát, ez lesz a legnagyobb OTP akvizíció története során, mint egy 1 milliárd eurós vételáról beszélnek. Ez az 1 milliárd euró, hiszen az OTP is forintban számol, ez 350-es forintnál azért pont 10 milliárd forinttal kevesebb, mint amit mondjuk pár hete kellett volna kifizetni a forintban. Úgyhogy egyértelműen az OTP nyertese a kamatemelési ciklusnak, ellentétben mondjuk a Richterrel, amely inkább dollárban, euróban ad el, a költségei jelentős részben forintban vannak, tehát ő nem jár jól ezzel, látszik is a Richter árfolyamon. A M-Telekom a forint árattól függetlenül inkább fölfelé halad, jó idei évet számolnak a elemzők, és azt gondolják, hogy amilyen jól sikerült a legutóbbi részén visszavásárlás befektetői szempontból, hiszen egy jó 3%-kal magasabb árak alakultak ki, és stabilizálódtak, tulajdonképpen megbarátkoztak ezzel a módszerrel a M-Tel részvényesei, úgyhogy itt is inkább pozitív a hangulat.
A cégpapírok árfolyama is érdekesen alakult az elmúlt napokban. Mi áll ennek hátterében?
A Hungarikum Alkusz Kft. A eddigi jelenlegi főtulajdonos, akinek 32,96%-os tulajdonrésze van, bejelentette, hogy 327 forinton nyilvános vételi ajánlatot tesz a többi részvényesnek. Mivel egyértelmű, hogy ő növelni akarja, szeretni elérni a többségi, tehát a stabil többséget, az 50%-ot, viszont a 33%-os határt törvényi okból csak ajánlattal tudja átlépni, ezért ez várható volt. Az is tény viszont, hogy a hathavi forgalommal súlyozott átlagárfolyam, ami 326,5 forint volt, ahhoz képest a legközelebbi lehetséges árat ajánlotta, tehát nagyvonalúnak nem nevezhető, éppen ezért nem várható, hogy túl sok papírt kapjon az ajánlatban, nagyon keveset fog kapni, inkább arról van szó, hogy ezzel a 33-as korlát megszűnik számára, és ha alkalmas a helyzet, akkor apró lépésekkel tovább tud menni fölfelé. Ugyanakkor a két másik nagyobb tulajdonos, a Vinton 12%-a és a Moritz Gábor, illetve Moritz Gábor Kaptár RT-je 11%-kal, ők nem biztos, nem valószínű, sőt biztos, hogy nem adnak be az ajánlatba, úgyhogy attól függ, hogy a kis befektetők mennyire hajlamosak eladni. Ezen a 327 forinton nem nagyon, mivel a cég most jobb helyzetben van, mint a elmúlt években, a Hungarikum Alkusz beszállása jót tett neki, és úgy tűnik, elemző Concord elemzését olvastam, hogy jövőre akár 2 milliárd kifizethető osztalék is képződik a cégben, ami részvényenként olyan 21-22 forint, ami már osztalék alapon is megérné ebben az árszinten tartani a papírt. Ugyanakkor nagy kérdés, hogy a Hungarikum Alkusz Kft. Mint főtulajdonos akar-e osztalékot fizetni, vagy inkább bent tartja a pénzt. Úgyhogy több bizonytalanság is van azért a cég árfolyam pályáján.
A Wizz Air európai légitársaság közül sikeresen vészelte át a pandémia időszakát. Mégis, hogy állnak most a Wizz Air papírok?
Nagyon jól állnak, szinte túl jól állnak. Tegnap, ahogy láttam, 50 font 74 penny zárt a Wizz Air, ami annak fényében, hogy tavaly júniusban 30 font volt, még szeptemberben is, és az évet január elején 43,5 fonttal kezdte, azért nagyon magas, főleg, hogyha tudjuk, hogy a légitársaság lévén a március 31-én zárult pénzügyi éve 576 millió eurós veszteséggel zárult, és minden bizonnyal az első negyedév, az új pénzügyi év első negyedéve, tehát április, május, június is, amiről majd augusztus elején ad számot, ez is veszteséges, sőt a most induló 12 hónapos periódusban is, jövő márciusig a elemzők egy 120 millió eurós veszteségre számítanak. Emiatt is a Concord inkább eladásra javasolja a korábban kedvencének számító papírt, és az egyéves célára 44 font. Ez azért eléggé markáns jelzés a Concord részéről, ugyanakkor azt is látni kell, hogy a Wizz Air megy előre, 1,6 milliárd eurós készpénzkészlete volt március végén, ami akár két évi működésére elegendő akkor is, hogyha egyáltalán nincs jegyárbevétele, és azért van, mert most már a járvány előtti kapacitásának 80%-ával repül, nem azt jelenti, hogy ennyire kihasználtak a gépek, de a járatszám, a tényleges járatszám elérte a korábbi 80%-át, és rendelt majdnem 20 új gépet. Tehát most már 137 repülőgépe van, úgyhogy megy előre, tizenvalahány új bázist csinált Európában és a Közel-Keleten, Abu Dhabiban is, úgyhogy ő láthatóan agresszív terjeszkedéssel használja föl a pandémia időszakát. Ez egy merész lépés, piac egyelőre szereti a jövőképet.
Köszönöm, Korányi G. Tamás tőzsdei szakértőt hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A műsor támogatója a PwC Magyarország, a jövő pénzügyi vezetőinek tanácsadója.
Folytatódik az üzleti reggeli, az Inforádió reggeli gazdasági magazinja a portfólió szakértőinek közreműködésével. Műsorunkban egyebek mellett szó lesz arról, hogy előregedőben a gazdatársadalom Európa több országában, Magyarországon is nagyon sok a 65 évnél idősebb gazdálkodó. Természetesen foglalkozunk majd az árfolyamokkal, kapcsoljuk újra szakértőnket is.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Jól teljesített a tőkepiaci szektor 2020-ban, a koronavírus járvány miatt azonban történt több átrendeződés is. Rezsek Győző mondja el a részleteket.
Erős a tőkepiaci szektor helyzete, emellett stabil is a Magyar Nemzeti Bank szerint. Az intézmények száma azzal, hogy egy nemzetközi szolgáltató Magyarországot választotta a regionális központjának, még emelkedni is tudott. Növekedés is megfigyelhető 2020-ban, igaz, a koronavírus járvány miatt az csökkenő volt, mondta Laki Gábor, a Magyar Nemzeti Bank tőkepiaci és piacfelügyeleti igazgatója.
Összességében a 341 ezer milliárdos forgalom 12%-kal haladta meg a megelőző év adatait. A növekedés minden szegmensben jelentkezett, az azonnal és a származtatott piacokon is. Mind a hitelintézetek, mind a befektetési vállalkozások esetében növekedésről tudunk beszámolni. A növekedés elsősorban az azonnali tőzsdei forgalomban volt kimagasló. Az alapvető oka a bizományosi kereskedelem felfutása. Gyakorlatilag a volatilis környezet aktivizálta a befektetőket, és ennek eredményeképpen az azonnali tőzsdei forgalomban 50%-os növekedést láthatunk 2020-as évre visszatekintve.
A budapesti értéktőzsde 2020-as forgalma is kiugró volt, az előző évhez 2019-hez képest 20%-os növekedést ért el. A tavasz volt a legdinamikusabb a BÉT esetében is, az azonnali tőzsdei forgalmak eredményezték a növekedést.
A legnagyobb forgalmat lebonyolító kibocsátók összetételében változás nem történt, a sorrendet illetően a Richter megelőzte a MOL-t, az OTP továbbra is az élen ebben a tekintetben, OTP részvénynek a forgalma 50%-kal növekedett a tavalyi év során.
A top 3 kibocsátó esetében a forgalom kitette a teljes forgalom több mint 90%-át. A jegybank szerint jó hír, hogy bizonyos nagy kockázatú állományok, ezzel pedig a fogyasztói kockázatok is csökkentek. A befektetési vállalkozások adózott eredménye csúcson volt, 30%-kal tudott növekedni, ez a többlet főleg a megnövekedett tranzakciós bevételeknek köszönhető. A befektetési alapkezelők által kezelt vagyon is növekedett közel 4%-kal, a részvény és kötvény alapok irányába történt átrendeződés. Az ingatlan alapok nem kezdték jól a 2020-as évet, de az utolsó negyed években megindult a tőkebeáramlás, aminek köszönhetően a nyilvános ingatlan alapok 7%-kal növekedtek.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A gazdatársadalom Európa több országában előregedőben van, így Magyarországon is problémát jelent az, hogy ki és hogyan veszi át a gazdaságok vezetését az idősebb generációtól. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara ezért június 30-áig felmérést indított a gazdálkodók körében, hogy segítse a generációváltás problémáinak feltárását. A Központi Statisztikai Hivatal 2020-as agrárcenzusának adatai szerint itthon a gazdálkodók 35%-át 65 évesnél idősebbek irányították, és ezen gazdálkodók több mint fele nem tudott választ adni arra, hogy kinek adja majd át az irányítást, mondta el az Inforádiónak a KSH statisztikai tanácsadója. Tóth Pétert Sipos Ildikó kérdezte.
A 2020-as agrárcenzus adatai azt mutatják, hogy a fiatal, tehát a 40 év alatti gazdálkodóknak az aránya az 13% volt, 10%-ra csökkent 10 év alatt. Miután mintegy 234 ezer mezőgazdasági tevékenységet végző gazdaságunk van, így a fiatal gazdálkodóknak a száma az nagyjából 23 ezer volt 2020-ban. A gazdatársadalom előregedése tovább folytatódott, miután a 65 év felettieknek az aránya a 2010. évi 28%-ról 35%-ra emelkedett. Hogyha megnézzük egyébként az uniós tagállamoknak az adatait, akkor azt látjuk, hogy a fiatal gazdáknak a nagyjából 10%-os aránya lényegében az uniós átlaggal megegyező, tehát minden tizedik gazda az fiatal gazda. Hogyha már az uniót említettem, akkor figyelemre méltó, hogy az egyes tagállamok között nagyon nagy különbség van a koruknak a tekintetében. A fiataloknak az aránya az Ausztriában, Lengyelországban, Szlovákiában 20%-os, de például Cipruson vagy Portugáliában csak 3-4% volt a legutóbbi felmérés során.
A kor összetétel mellett mi jellemző a nemek összetételére, tehát mennyire vannak jelen a nők a gazdatársadalomban?
Az agrárcenzus során nem csak a gazdálkodók korát, de a nemüket is megkérdeztük. Azt láttuk, hogy összességében minden 10 gazdaságirányítóból 3 volt nő. Mindezt tovább elemezve szembetűnő, hogy a női irányítók aránya az idősebb korosztályokban volt magasabb, egész pontosan 33%, minden bizonnyal azért, mert a házastárs halála után a feleségek vitték tovább a gazdaságot. Ehhez adalékként talán még annyi, hogy a születéskor várható élettartam a nők esetében Magyarországon 6-7 évvel magasabb. A korfa másik végén a fiatal gazdálkodókból csak minden negyedik volt nő.
Érdekes példát mondott azzal, hogy az Európai Uniós országokban azért vannak olyan országok, amelyekben sokkal jobb ez az adat, tehát kevésbé öregszik el a gazdatársadalom. Példaként említette ugye Ausztriát vagy Lengyelországot. Ott ez egy évek óta megfigyelhető trend, hogy kedvezőbb az adat, vagy ott az utóbbi években történt esetleg változás?
Az említett országokban, tehát Ausztriában, Lengyelországban és valóban Szlovákiában is, ott ugye minden ötödik gazda volt fiatal gazda. Azt láttuk, hogy az elmúlt években, egész pontosan 2010 óta, hogy ez az arány ez folyamatosan emelkedett, ha csak minimálisan is, de ezekben az országokban a fiatal gazdálkodóknak az aránya az mindig is magasabb volt az uniós átlaghoz képest.
Tóth Pétert, a KSH statisztikai tanácsadóját hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A vonalban ismét itt van Weinhardt Attila, Portfólió munkatársa, szervusz!
Köszöntelek újra és a hallgatókat is.
Mi változott a tőzsdén az elmúlt percekben?
Egyelőre a Bux Index továbbra is kis pluszban jár, 0,2%-os ennek a mértéke, 48.750 pont környékén járunk. A vezető papírok közül az OTP Bank kezdeti 0,6%-os emelkedése az most lefeleződött, 0,3%-os most a plusznak a mértéke, így 16.630 forinton született az utolsó kötés. A Richter, illetve a MOL párosa szintén pluszban van, tehát őrzi ezt a kis emelkedést. 0,2%-os mindkét papírnál az emelkedésnek a mértéke. 8.210 forinton kereskedtek utoljára a Richterben, a MOL-nál pedig 2.408 forinton született az utolsó kötés. A Magyar Telekom továbbra is kis mínuszban áldogál, 0,2% ennek a mértéke, így 424 forinton kereskedtek utoljára vele.
A héten vártok még jelentős piacmozgató hírt?
A makronaptárunk szerint ugye a ma délután 14:30 körül még a felülvizsgált amerikai GDP adat lényeges lesz, illetve a tartós cikkek rendelésállományi statisztikája. De talán ennél is fontosabb most az inflációs aggodalmak szempontjából az, hogy mi lesz holnap délután 14:30-kor. A személyes kiadások és a bevételeknek az árindexe és egy PCE inflációs mutató fog megjelenni. Ezt a Fed is kiemelten figyeli az inflációs kockázatok mérlegelésénél. Hát azt gondolom, hogy holnap délután 14:30-kor akár jelentős piaci kilengések jöhetnek majd.
A forint árfolyama hogy alakul most?
A forintnál továbbra is a 350-es kerekszinthez tapadt az euróval szembeni jegyzés, így gyakorlatilag itt tegnap délután este fele óta nem nagyon láttunk érdemi és tartós elmozdulást. A dollár-forint jegyzések pedig jelenleg 293 forint 10 fillér környéken eldogálnak a bankközi piacon.
Köszönöm, Weinhardt Attilát, a Portfólió munkatársát hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió interaktív üzleti pénzügyi magazinját hallották.
A műsort támogatta a PwC Magyarország, a jövő pénzügyi vezetőinek tanácsadója.